Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 301. dicséretünk első és második versének éneklésével kezdjük. A 301. dicséretünk első és második versét énekeljük. Új világosság jelenék. Helyünket. És a következő dicséretünket a barna színű énekes könyvünkből énekeljük, a 688. számú dicséretet, a 688. számú dicséret mind a négy versét, kitárom előtted szívem. Ha valaki most megriadt, hogy ezt nem ismerjük, akkor jelzem, hogy ennek a dallama a Mennybéli Felséges Isten című gyülekezeti énekünk dallama, úgyhogy csak a szöveg más. Gyertek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a Heidelbergi K.T. 50. úrnapjából olvas Trippon László presbiter testvérünk, és ez a kérdés és a ráadott felelet az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság magyarázata.
50. úrnapja, hogy szól a 4. kérés? Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, azaz elégítsd meg minden élet szükségünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása, és a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományaid sem válnak nekünk hasznunkra, és ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vessük.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, ahogy írva található az Lukács evangéliumának első fejezetében. Lukács evangéliumának első fejezetében a 26. verstől kezdődően a 38. verssel bezárólag. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. A 6. hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal őhozzá mondta néki: örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig meglátván megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez. És mondta néki az angyal: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak. Mert ez nagy lészen, és a magasságos fiának hívattatik, és neki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mind örökké, és az ő királyságának vége nem lesz. Mondta pedig Mária az angyalnak: mi módon lesz ez, hiszen én férfiút nem ismerek? És felelvén az angyal mondta néki: a Szentlélek száll te reád, és a magasságosnak ereje árnyékoz be téged. Azért, ami születik is, szentnek hívatik, Isten fiának. És íme Erzsébet a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében, és ez már a 6. hónapja neki, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Mondta pedig Mária: imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszédet szerint. És elment tőle az angyal. Isten áldó kegyelme legyen rajtunk, és maradjon közöttünk, hogy megértessük hozzánk való üzenetét. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, amellyel most is hozzánk fordulsz, és a te igéden keresztül beszélsz hozzánk, és tanítasz bennünket mindarra, amire szükségünk van. Köszönjük te neked, hogy tekinthetünk úgy a mi itt létünkre, mint amit te rendeztél és te rendeltél el, azért, mert üzeneted van nekünk, amit egyen-egyenként mindnyájunknak meg kell hallanunk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy készek legyünk ennek a te hozzánk való közeledésednek fogadására. Te magad puhítsd és nyisd meg a mi szívünket, vond magadra a mi figyelmünket, és ajándékozz meg bennünket önmagaddal. Köszönjük neked azt a szeretetet és kegyelmet, amellyel felénk voltál eddig is, és amely szeretettel és kegyelemmel most is közeledsz hozzánk. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged ezért a napért, ezért a helyért. Hadd dicsőítsünk téged sok-sok elvett áldásért, amelyeket láttunk, és mindazokért is, amelyeket talán észre sem vettünk, de amelyek mögött te állottál. Nyisd meg a mi szemünket, hogy gyönyörködhessünk te benned, és nyisd meg a mi szívünket, hogy befogadhassunk téged. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, énekeljük most azt az éneket, amit az elmúlt héten tanultunk, adventi énekünket, a Barna Énekes Könyv 691. dicséretét. 691. dicséret, tehát a Barna Énekes Könyvből, Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítő. Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának első fejezetéből, a 26. verstől a 30. versig terjedő szakaszból olvasom. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. A 6. hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal őhozzá mondta néki: örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkozék, hogy micsoda köszöntés ez. És mondanéki az angyal: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Kedves testvérek, advent 3. vasárnapján egy olyan személy kerül most elénk Lukács evangéliumából, akivel az egyház a története folyamán általában nem jól foglalkozott. Talán csak kevesek előtt ismert az, hogy Máriát az egyház hogyan és mi módon szemlélte az egyház történet folyamán, és talán még kevesebbek előtt ismert az valójában, hogy Máriára hogy tekint ma a világ kereszténységnek döntő többsége. Volt valamiféle fejlődés abban, ahogyan Máriára tekint a keresztények sokasága, egyre több tulajdonítatott az idők folyamán Máriának. Kezdetben csak annyi a keresztények között, amennyiről az evangélium ír. Aztán később az egyház azt kezdte tanítani Máriáról, hogy ő bűntelenül született. Aztán később ez a tan még tovább fejlődött, és az egyház azt mondta Máriáról, hogy mennybe ment, hasonlóan Jézushoz. És aztán nyilvánvaló, ha bűntelen volt, nem látott halált és mennybe ment, ebből talán következett az is, hogy valami olyasmi helye, dolga van a mennybe, mint senki más embernek, és így ma ott tartunk, hogy Mária közben járó, és egyben társ megváltója is az embereknek a római katolikus egyház tanítása szerint. Anélkül, hogy ma embereket, amiatt, hogy Máriáról ezt gondolják, megvetnénk vagy elutasítanánk, arra hívom a testvéreket, hogy forduljunk oda a Szentíráshoz, mert a Szentírás beszél nekünk Máriáról, de jó dolog, ha annál maradunk, amit a Szentírás tanít nekünk Máriáról. És noha ez nem sok az evangéliumokban, mégis igen tanulságos. A kezdetektől fogva egészen addig, amíg Mária életútját követhetjük. És ami azon túl van, és azon túlmutat, azt hagyjuk meg a hagyománynak, amit mi protestáns emberek tisztelünk, de nem fogadunk el isteni kijelentésként. Lukács is, és más evangélista is megemlékezik Máriáról, aki Jézus Krisztusnak anyja volt. Talán ránk protestánsokra az a jellemző, hogy még a római katolikus tanítás sokat és túlzóan beszél Máriáról, addig mi hajlamosak vagyunk teljesen elfelejteni. Pedig van róla bizonyságtétel. És ez a bizonyságtétel nem kicsi, amikor azt látjuk, hogy Mária Jézus Krisztusnak anyja volt. Lukács lejegyzi azt, hogy Názáretből származott ez a nő, és jegyese volt egy zsidó nevű, vagy József nevű zsidó férfinak. Azt is tudjuk, hogy ez a József Dávid nemzetségéből, egy előkelő nemzetségből származott. Azt is leírja nekünk Lukács néhány mondatban, hogy ez a jegyesség mit jelentett. És talán a mai megközelítésben inkább úgy kell erről beszélnünk, hogy mit nem jelentett. Nem élt József és Mária együtt. Máshol éltek, más háztartásban, noha jegyesei voltak egymásnak. És az is kiderül, hogy Mária annak ellenére, hogy jegyese volt Józsefnek, szűz volt. Szűz volt. Nem azért volt szűz, mert nem kellett senkinek, mert olyan nő lett volna, akire a férfiak nem szívesen néznek rá, hanem van ennek más magyarázata, hogy ő szűz volt. Erre ki fogunk még térni. Az akkori zsidó szokások szerint, ha valaki feleségül akart venni egy nőt, akkor el kellett jegyeznie, de az eljegyzés után még nem adták át a leányt a vőlegénynek. Oda volt ígérve, mint leendő feleség, de nem volt feleségként oda adva. És erről leginkább a szülők gondoskodtak. A szülők vigyáztak a gyermekeikre. És aztán majd, mikor eljött a menyegző ideje, akkor költöztek össze, és akkor lettek egymáséi a fiatalok. Tehát a jegyességben nem voltak házasok, és nem is éltek úgy, mintha házasok lennének. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy amikor Máriával találkozunk a Szentírásban, akkor nagyon fontos, hogy meglássuk azt az erkölcsiséget, amely ebben a fiatal nőben ott volt. Tartása volt ennek a fiatal nőnek. Volt önbecsülése ennek a fiatal nőnek. És volt igaz reménysége is. És arra is tanít bennünket rögtön az ő élet példája, amelyből persze nem vonható ki József sem, az ő jegyese, aki őt eljegyezte, hogy Isten előtt kedves dolog az, hogyha ebben a világban szülőként, gyermekként, jegyesként, leendő férként és feleségként, aszerint a rend szerint élünk, amit Isten számunkra elrendelt. Az Isten tiszta, és bennünket is tisztaságra hív. Arra, hogy legyünk tiszták. Hogy legyen a mi életünk minden időben átlátható és egyértelmű. Boldogok azok az emberek, akik Isten rendjét nem vetik meg, és az ő erkölcsüket, az ő életüket nem a világ erkölcséhez mérik, hanem Isten rendjéhez. Boldog emberek azok, akik mernek Istenhez igazodni, nem pedig ahhoz igazodni, amit a világ és a kor szelleme körülöttünk diktál. Talán nem kell részleteznem, de mégis meg kell említenem azt, hogy ma keresztjén körökben sem igazi érték már a szüzesség. Nem csak a női szüzesség, hanem a férfiúi szüzesség sem. Nem igazi érték. És talán, mint családos édesapa, hadd mondjam nektek, mielőtt a gyermekeinket megkövezzük, gondolkozzunk el azon, hogy mi szülők, nagyszülők nem vagyunk-e ebben hibásak. Nem vagyunk ebben hibások? Szoktunk-e beszélni a gyermekeinknek a tisztaságról, amit leginkább a szüzesség foglal magába? Megjelenik-e úgy a mi értékrendünkbe, az erkölcsiségünkbe ez a tény, mint ami egy pozitívum? Mert a korszellem az diktálja, hogy ettől szabadulni kell. Minél hamarabb, annál jobb. Mindegy, hogy hogyan, csak ne maradjon meg. De beszélünk-e mi keresztény emberek a családjainkban arról, meg tudják-e tőlünk a gyermekeink azt, legyenek akár fiúk, akár lányok, hogy a szüzesség, a tisztaság Isten előtt kedves dolog. A keresztény életben, a keresztény családban hozzá kell ahhoz nevelnünk a gyermekeinket, hogy mi Isten rendjéhez igazodunk. És nekik ezt tudniuk kell, hogy az Isten előtt mi a kedves. Az Isten előtt az a kedves, hogyha valaki őrzi azt a tisztaságot, amellyel Isten őt eredendően megajándékozta. Beszélünk erről? Aztán nem hunyunk-e szemet mi szülők akkor, amikor a gyermekeink tisztátalanságba keverednek, vagy azzal kísértetnek? Mielőtt megköveznénk egy-egy generációt, gondoljuk végig, testvérek, azt, hogy hányszor hunytunk szemet akkor, amikor mi felnőttek, akik túl vagyunk már dolgokon. Tudtuk, hogy a gyermekeink ki vannak téve annak a veszélynek, hogy egyedül vannak, egyedül maradnak, és olyan dolgok történnek meg közöttük, párjaikkal, amiknek nem kellene megtörténni. Mária szüleiről nem beszél a Szentírás, és József szüleiről sem, de az, hogy Mária jegyes volt és szűz volt, mégiscsak arra emlékeztet bennünket, hogy a szülők komolyan vették a dolgukat. Nem járultak hozzá ahhoz, ami biztos, hogy akkor is kihívás volt, hogy a gyerekeik összeköltözzenek. És nem járultak hozzá ahhoz sem, hogy a gyermekeik esetleg a szülői háznál úgy maradjanak magukra, hogy ezt az ő érintetlenségüket, szüzességüket elveszítsék. Gondoljuk meg, testvérek, azt, hogy amikor Máriáról így olvasunk, hogy ő szűz volt, érintetlen volt, férfit nem ismert, nem azt jelenti, hogy nem látott, nem ismerkedett, nem beszélgetett férfiakkal, azt jelenti, hogy testileg, szexuálisan nem érintkezett férfival. Akkor gondoljuk meg, testvérek, hogy ez azt jelenti, hogy egy tisztességes családi háttérből jött, ahol tanították neki azt, hogy mi az erkölcsös, mi a jó Isten szerint, és ez a nő mindezeket komolyan vette. Talán legelőször is erre tanít bennünket Máriával kapcsolatosan a Szentírás, és erre emlékeztet bennünket, és ezen az adventen egy tükröt is tart elénk, szülők, mert noha ott volt ez a családi háttér, ott volt ez az erkölcsös szülői háttér, mégis Máriának is döntenie kellett. És ne gondolja senki azt fiatalságában, hogyha nem állt mögötte ilyen erkölcsös háttér, akkor ő szabad arra, hogy bármit megtegyen. Lehet, hogy eddig szabadok voltunk rá, mert nem hallottunk erről, de van egy jó hírem, és van egy rossz hírem, értékelje ki úgy, ahogy akarja, hogy miután hallunk ezekről a dolgokról, már nem vagyunk szabadok. Innentől kezdve tudjuk azt, hogy Istennek az a kedves, ha mi megőrizzük a tisztaságunkat, és a házasságon kívül egyáltalán nem adni, bűnbocsánat van, de jaj, annak bocsájt. Isten azt akarja, hogy mi tiszta életet éljünk, amely átlátható, nem kétértelmű, nem találgatható élet, nem megvádolható élet. S hadd hívjam fiataljainkat, gyermekeinket ilyen életvitelre, amiben nem fér bele az, hogy mi nem vagyunk egyértelműek. Azt olvassuk erről a nőről, Máriáról, hogy egy napon angyal látogatta meg. Azt látjuk ebben a történetben, hogy ez egy rendkívül különleges esemény, főleg ha az Ószövetség addigi történéseit is figyelembe vesszük, hiszen tudjuk azt, hogy a zsidó nép babiloni visszatérése után alig-alig történtek olyan dolgok a zsidósággal, ahol Isten jelenléte kézzel fogható lett volna. Nem voltak profétáik, nem volt Istennek különleges kijelentése. Erzsébetről és Zakariásról olvassuk azt, hogy Isten megajándékozta őket 6 hónappal azelőtt. De Erzsébetről azt olvassuk, hogy amikor ő idős asszony létére áldott állapotba került, akkor elvonult egy kicsit a világtól. Nem akart a világ szeme előtt lenni. Most pedig eljön egy angyal Máriához. Az angyalok Isten követei, Isten küldöttei. Amikor megjelentek, akkor soha nem öncélúan jöttek. Az angyalok soha nem úgy jelentek meg, hogy megfitoktassák előttünk angyal voltukat, vagy csak egyszerűen azt mondják, látjátok, van Isten. Akárhányszor találkozunk velük a Bibliában, Isten követeiként, felhatalmazottjaiként jönnek, meghatározott céllal. És fontos ebben minden, amit elmondtam, legfőképpen az, hogy az angyalok nem keverendők össze Istennel. Isten világából jönnek, Isten üzenetét hozzák, Isten céljait szolgálják ki, de ők mégsem egyenlők Istennel. Mindig félelmetes és döbbenetes dolog a Szentírás lapjain arról olvasni, hogy az Isten világa, láthatatlan világ, ami nekünk láthatatlan világ, beköszönt a mi világunkba. Isten nem rejti azt véka alá, hogy noha mi a szemeinkkel, a fizikai érzékelésre képes szerveinkkel nem tudjuk őt látni, megtapasztalni, az ő világa létező világ, s ha akarja, akkor ezt a világot előttünk láthatóvá teszi. Akiknek ilyen élményben volt részük a Biblia lapjain, mert onnan tájékozódunk, nem pedig abból, amit filmekben látunk meg híradókban. Nos, akik ezzel a világgal találkoztak, általában megdöbbentek, de mégsem döbbentek meg annyira, hogy ne jutottak volna szóhoz, vagy hogy megszűnt volna a gondolkozásuk, vagy hogy éppen elfeledtek volna mindent. Nem volt időkiesés, nem volt térkiesés, nem volt eszméletvesztés, találkoztak az Isten világával, és ha úgy tetszik, hadd mondjuk, az Isten világa úgy nyílt meg előttük, hogy ők abból megtudják azt, hogy ez Isten világa, de Isten kíméletes volt, hogy egyszerre ezek az emberek ennek a világnak a láttán meg ne halljanak. Meg ne halljanak. Így látjuk most ezt az angyalt is Mária elé állni, aki be is mutatkozik, azt mondja Gábriel, ő Isten angyala. Mária látja ezt, tudja ezt, megdöbben azon, amit ez az angyal mond, ugyanakkor nem válik kővé, nem semmisül meg. Van ebbe a természet felettibe valami végtelen nagy természetesség. Azt írja le nekünk Lukács, hogy Mária megdöbben, de gondolkozott. Gondolkozott, tisztában volt azzal, ami történik ott vele. Értette, amit neki mondott az angyal. Nem csak értette, hanem gondolkozott is rajta, mert reagált arra, amit az angyal ő vele közölt. És megkérdezhetjük, hogy volt-e ennek valami alapja. És most azt tudom aláhúzni újra a testvéreknek, hogy az alapja nyilvánvalóan az lehetett, amiről az előbb is szóltam, amiből Mária tiszta erkölcse származott. Azt tudnélik, hogy Mária ismerte az Isten világát. Ismerte az Isten világát. Mária tudta azt, hogy Istennek voltak küldöttei és követei, akik megjelentek időnként itt a földön az embereknek, és az Isten üzenetét tudtul adták, hírül adták. Ha Mária erről nem tudott volna semmit, akkor csak nézett volna, hogy mi szoktuk mondani, mint Rozi a moziban. Hogy ez meg már most micsoda. De abban, ahogy Lukács leírja ezt a jelenetet, van a természet fölöttiség ellenére valami végtelen természetesség. Pontosan arról van szó, mint ahogyan beszél a mi Urunk visszajöveteléről a Szentírás, hogy tudnélik, lesznek emberek, akik úgy fognak kiáltani, amikor ezt a természet feletti dolgot tapasztalják, hegyek, essetek ránk, takarjatok el bennünket. És lesznek olyanok, akikről azt mondja a Szentírás, hogy futnak, repülnek Jézus Krisztus elé. Noha nem látták őt még soha a szemükkel, nem érzékelték még soha a szerveikkel, mégis tudni fogják azt, hogy az, aki ott megjelent az ég felhőin, nem más, mint Jézus Krisztus. És valami ilyennek vagyunk tanúi Máriánál is, hogy ennek a történésnek van előzménye. Az az előzménye, hogy ismerte Isten világát, és noha tudta egy szempillantás alatt, hogy az Isten világa nyílt meg most előtte, mégsem rettent meg. Mégsem rettent meg, hanem gondolkozott. Kérdezett és válaszokat kapott Istentől. Testvéreim, nagyon sok ember értetlen mindazzal, amit Isten velünk cselekszik ma ebben a világban. De kevésbé értetlenek és megdöbbentek azok, akik az Isten világáról ismeretekkel bírnak. Nagyon sok ember szokta kérdezni, hogy miért? Miért? Miért történik ez velem? Miért velem történik? Vagy miért másokkal történik, és nem velem? Bajokkal, vagy jó eseményekkel kapcsolatosan is gyakran föltesszük ezt a kérdést. Akik ismerik Isten világát, azok sokkal több mindent értenek meg ebben a világban és földi életükben, sokszor talán a természet felettinek tűnőt is jobban értik, mint azok, akik Isten világát nem ismerik. Ezért kell tanítani Isten világát a mi gyermekeinknek is. És ezért fontos, hogy Istenről, az élőről, a szentről, az igazról, a tökéletesről, a mindenhatóról minél hamarabb tudomást szerezzenek a mi gyermekeink. S hadd bátorítsak is mindenkit karácsony közelettével, ne resteljünk otthon, a családjainkban Istenről és Jézus Krisztusról beszélgetni, az ő dolgait forgatni magunk között, mert a leghasznosabb dolgok egyike, hiszen segít bennünket eligazodni ennek a világnak sokféle történése között. Nem azt jelenti, hogy mi mindenre tudjuk a választ. Nem azt jelenti, hogy mi mindig mindent azonnal értünk. De jelenti azt, hogy tudjuk, ez a világ bármerre fordulhat. Isten keze, tudta, akarata nélkül semmi sem történhet meg. Nem csak a világban, hanem a mi életünkben sem. És amikor mások úgy kiáltoznak, hogy vége mindennek, az Isten gyermekei tudják, hogy csak most kezdődik a jövő. Csak most folytatódik valami, ami volt, és mi egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy az Isten országa egyszer s mindenkorra beköszönjön, és mi annak boldog részesei, polgárai legyünk, immár bűntelenül. Azt mondja ez az angyal Máriának: örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Nagyon érdekes, hogy miközben Máriáról beszélünk, és őről gondolkozunk, az ő életével kapcsolatosan az angyal szavai elárulnak nekünk egy fontos titkot. Ez a fontos titok pedig az, hogy Mária élete azért volt ilyen, mert Isten őt kegyelmébe fogadta. Szeretném, ha megértenénk mindannyian, testvérek, azt, hogy a most felolvasott szakasz a 30. fejezetig arról beszél, ami Mária életében már jelen van. Tudnélik, hogy téged az Isten kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Ez nem most kezdődik Mária életében, amit Lukács leír, ez így van. Ez egy kijelentés. Sokan úgy gondolják, hogy Mária azért volt áldott, mert hogy ezt mondja neki az angyala későbbiekben, hogy íme fogansz-e méhedbe. Na akkor innentől kezdve Mária áldott. Nem így van. Hanem az angyal azt mondja, hogy most ez a helyzet veled. Örülj, mert az Isten már régtől fogva kegyelmébe fogadott téged. Ez már megtörtént veled. Tudod is magadról. És most hozom az Isten világának a híreit, amelyek megerősítik ezt. A te Isten félelmed, Mária, a te tiszta életed, az onnan ered, hogy az Isten cselekedett veled. Kegyelmébe fogadott téged. A kegyelem az Istentől ered, testvérek. Isten az eredője a kegyelemnek. A bűnös és méltatlan ember pedig a fogadója a kegyelemnek. A fogadója. Mondhatnánk így is Isten szemszögéből nézve, hogy az iránya a kegyelemnek. Mária nem volt tökéletes. És Mária nem volt bűntelen. Mert ha tökéletes és bűntelen fiatal lett volna, akkor nem mondta volna neki az angyal azt, hogy az Isten kegyelembe fogadott téged. Tudjuk, sokszor elmondtam már erről a szószékről, és remélem meg is jegyzik a testvérek azt, hogy annak, aki bűntelen, nincs szüksége kegyelemre. Azzal nem kell irgalmasan bánni. Aki bűntelen, akinek érdemei vannak, annak nincs szüksége kegyelemre. Tegyük össze a fejünkbe ezeket a gondolatokat, és ne gondolkozunk soha úgy, hogy a bűntelen embernek szüksége van kegyelemre. Isten a bűnt ítéli meg, és ha nincs bűn, akkor nincs szükség kegyelemre sem. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten úgy bánik velünk bűnös emberekkel, ahogyan azt mi nem érdemeljük. Mert azt érdemelnénk, hogy elítéljen, hogy kárhoztasson bennünket. De a kegyelem mégis azt jelenti nekünk, hogy nem úgy bánik velünk, hanem irgalommal van felénk. A kegyelem eredője Isten. Nem mi vagyunk a kegyelem eredői, testvérek. Nem a mi cselekedeteink, a mi gondolataink. Isten az eredője a kegyelemnek, mi pedig a célzottai vagyunk a kegyelemnek, mint bűnös és méltatlan emberek. És mit mond az angyal Máriának? Noha te egy istenfélő családból jössz, noha te tiszta vagy, tudd meg, hogy ez onnan ered, hogy az Isten kegyelmébe fogadott téged. Kegyelmesen bánik veled. Nem vagy bűntelen, Nem vagy szent és hibátlan, de ami vagy, az azért lehetsz, mert az Isten kegyelmesen gondolkozott rólad, és úgy bánik veled. Azt mondja az angyal, az Úr veled van. És ez azt is jelenti, hogy Isten nem csak azt látta jónak, hogy bűneid ellenére közeledjen te hozzád, hanem az ő kegyelmessége azt jelenti, hogy nem hagy el téged. Azaz veled marad. Fontos dolog ez, hiszen gondoljuk végig, mit fog most mondani az angyal Máriának. Azt fogja mondani, hogy áldott állapotba kerülsz, de nem Józseftől. Magyarán Mária, ez a zsidó világot ismerő fiatal nő, ez rögtön megtudja azt, hogy az ő egész eddigi tisztasága egy pillanat alatt, amikor ki fog derülni, hogy ő áldott állapotban van, romokba fog dőlni. Az ő egész tiszta élete, erkölcsi élete, amit eddig élt, meg fog semmisülni. Átgondolj, hogy mit fog ez jelenteni a családomra nézve. Hogy nekem csak vőlegényem van, nem is élünk együtt, de én áldott állapotba kerültem. Miért szól ez itt? Azért, testvérek, hogy Mária el ne feledje, hogy ami most következik, abban Isten vele van. Kegyelembe részesítette őt, nem úgy bánik vele, ahogyan Mária megérdemelné, de ennél még többről van szó. Az Úr veled van. És úgy folytatja az angyal, áldott vagy te az asszonyok között. Mivel Isten kegyelmes volt hozzád, megkönnyörült te rajtad bűnösön, és veled is van. Tudd meg, hogy ez a te életednek az áldása. Áldott vagy te az asszonyok között. Majd Mária ezt abban fogja megtapasztalni, az ő áldottságát, hogy annak ellenére, hogy szomorú lehetne, ő mégis boldog lesz. Hogy annak ellenére, hogy emberileg valami rossz dolog történni látszik vele, ő mégis tudja, hogy ami történik vele, az jó. Mert az Istentől jön. Az áldás Isten jelenléte, és az áldás Isten jelenléte nélkül semmi. Nincs. Áldásról csak ott beszélhetünk, ahol Isten először kegyelmesen cselekedett, aztán megbátorított arról, hogy ő jelen van, és ennek az ő kegyelmes hozzánk lépésének, velünk létének a következménye az, hogy megjelenik az ő jelenlétének sokféle gyümölcse az ember életében, amit áldásnak nevezhetünk. Nagyon fontos dolgok, testvérek, azok, amiket Isten elmond és fölfed Mária előtt. És teszi ezt azért is, hogy az ő példáján keresztül tanítson bennünket, és emlékeztessen mindannyiunkat arra, akik talán az érdemeinkben bízunk Isten előtt, hogy az érdemeinken nem állhatunk Isten elé. Az érdemeink nem lesznek elegendőek arra, hogy az Isten jót cselekedjen velünk. Nekünk kegyelemre van szükségünk. És hadd hirdessük azt, amit a Biblia tanít is nekünk, hogy Jézus Krisztus eljöveteléig, második eljöveteléig, amelyre előre gondolunk és amely felől gondolkozunk, különösen ebben az időszakban, a kegyelem ideje van számunkra. Az Isten kegyelmességének az ideje. Ő az, aki hitem szerint ma is gondoskodott arról, hogy mi ide kerüljünk, sokfelől, sokféle eseményekből adódóan, és akar bennünket emlékeztetni arra, hogy semmi más által nincs nekünk megtartatásunk, megmaradásunk az ő ítélő széke előtt, csak is az ő kegyelme által. És balga ember az, aki Istennek ezt a kegyelmét magától ellöki. Balga ember az, aki ebbe a kegyelembe nem kapaszkodik bele nap, mint nap. Aki ezt a kegyelmes Isten nem ragadja meg mind a két kezével. Balga ember az, aki azt mondja, járom az utat. Aztán majd egyszer valahol talán az Isten is belefér. A kegyelem ideje ez a mi életünkbe, a te életedbe és az én életembe. És boldog ember vagy, ha a kegyelemről nem csak hallasz, hanem ha a kegyelmet meg is tudod ragadni. Szól ez az ige mindazoknak, akik kegyelmet nyertek és nyertünk. És arra emlékeztet bennünket, hogy akik Isten kegyelmébe részesültek, azokat az Úr nem hagyja el. Nem hagyja el. Nem kérdezheti Jákob azt, hogy miért fordult el tőlem az Isten, hogy hol van az Isten. Isten népe ne kérdezze azt, hogy hol van az Úr, hanem tudja, írja be a szívébe azt, hogy az Isten nem hagy el engem soha. Nem biztos, hogy úgy van veled, ahogy te látni szeretnéd, és ahogy gondolni szeretnéd. De boldog az az ember, aki úgy kel föl minden nap, s úgy fekszik le minden este, hogy a szívébe, lelkébe be van írva, az Isten velem, nem hagy el engem soha. Sem éjszakában, amikor alszom és öntudatlan vagyok, sem nappal, amikor úgy gondolom, tudok én vigyázni magamra. Boldog ember az, aki tudja, hogy én azért lehetek nyugodt és békés, mert az Isten velem van. És történhet velem bármi, fordulhat akár, hogy a világ mindent elvehetnek tőlem, mindentől megfoszthatnak, mindent elveszíthetek, de Isten azt ígéri nekem, hogy ő velem van, és ezt senki tőlünk el nem veheti. Sokak tartattak meg ezáltal a boldog ismeret által és hit által, lágerekben, szegénységben, mások meg gazdagságban, hogy az Isten velem van. Ha vetted az Isten kegyelmét, tudd meg és hidd el, hogy akiket Isten kegyelmébe részesített, akiket szeretetében részesített, azokat nem hagyja el. És ezért mondhatjuk azt, áldottak vagyunk. Ha eddig azt gondoltuk az áldottságról, azt jelenti, gazdagok és gondtalanok vagyunk, akkor Isten ezt a képet most szétbombázza előttünk, és azt mondja, az áldottság azt jelenti, Isten velünk van. Az az Isten, aki minden jónak a forrása. És ha az Isten velünk, akkor merjük azt mondani, hogy mi áldott emberek vagyunk. Ne várjál holnapig. Ne várd azt, hogy hát majd kicsit több lesz a bankszámlámon, akkor merek arról beszélni, hogy áldottabb vagyok. Majd egy új kocsi áll az a ház előtt, akkor majd merem mondani, hogy az Isten megáldott. Majd ha eldobtam az összes gyógyszeremet, akkor majd merem mondani, hogy az Isten megáldott. Ne várjál erre, testvér. Ha az Isten veled van, akkor te egy áldott ember vagy. Mert minden jónak a forrása van te veled szövetségben. És ez az, ami Máriával is megtörténik. Ezért áldott Mária. Igaz, hogy áldatlan helyzetbe kerül emberileg, mégis áldott, mert az Úr, a kegyelmes Isten vele van. És talán nem véletlen, hogy Isten angyala azzal erősíti őt. Ne félj! Ne félj, mert kegyelmet találtál az Istennél. Sok minden van, amit el tudunk magunktól hárítani az életben, de csak kevés elháríthatatlan, ami emberileg elháríthatatlan, és az egyik ilyen a félelem. A félelem. Mert sokszor, ha szegények és betegek vagyunk, akkor is félünk. Ha gazdagok és egészségesek vagyunk, akkor is félünk. Félünk, ha nincs gyermekünk, s félünk, ha van gyermekünk. A félelmeinktől egyedül Isten tud bennünket megszabadítani. S Máriának azt mondja ez az angyal, nincs okod félelemre, mert kegyelmet találtál az Isten előtt. Testvéreim, csodálatos dolog, amikor valaki félelem nélkül tudja megélni az életét ezen a földön, és így tud fölkészülni a Jézus Krisztussal való találkozásra is. Ha mi félünk Jézus Krisztus visszajövetelétől, akik itt ülünk, és most arra gondolunk, jaj nekünk, ha Jézus Krisztus visszajön, és oda kell állnunk az ő ítélő széke elé, akkor hadd hirdessem nektek, hogy nincs okunk a félelemre, ha ismerjük őt, és ő velünk van. De van okunk a félelemre, ha az ő kegyelmét még nem fogadtuk el, és nem vettük el. Ma bátorít bennünket Mária példáján keresztül, és jó lenne, ha Máriával együtt nem csak megdöbbennénk, hanem még inkább elgondolkoznánk. Isten indít bennünket arra, hogy csendesedjünk el a saját életünk és dolgaink felett, és gondolkozzunk. Gondolkozzunk. Talán már régóta tettük, mert minden gondolatot a fejünkbe adnak, amit gondolni kell. De az Isten arra hív és bátorít most bennünket, hogy gondolkozzunk el. Mindazon, amiről ő ma Mária példáján keresztül beszél velünk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 451. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. A 451. dicséretünk 3. és 4. versét, a pokol torkából te kiszabadítál. És imádkozzunk. Dicsőítünk téged, talán most még inkább értve a te kegyelmedet és jóságodat, mennyei édesatyánk. Köszönjük te neked ezt a közeledésedet, amellyel most is vagy a mi irányunkba, akik bűnös emberek vagyunk, és kizárólag a te ítéletedre lennénk méltóak. Köszönjük, hogy te most is kegyelemmel fordulsz hozzánk, hirdeted nekünk igédet, önmagadat, és adod nekünk a lehetőséget, hogy odaforduljunk te hozzád, hogy megragadjunk téged. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk kemények a te kegyelmességednek idején, hanem hadd tudjuk megérteni, átgondolni a te hozzánk való jóságodat, szeretetedet, s hadd lássuk meg végre azt, hogy ez a mi életünkre és halálunkra nézve egyetlen egy esélyünk, hogy veled kapcsolatba lépünk, hogy a te kegyelmességedet el és befogadjuk. Könyörülj így meg rajtunk egyen-egyenként, akik talán már régóta hallunk a te kegyelmedről, de még soha nem fogadtuk azt el. És te könyörülj meg rajtunk akkor is, ha életünkben először hallunk erről. Köszönjük, hogy bíztatod azokat, akik elfogadják a te kegyelmedet, hogy te örökké velük maradsz. És ezért nem kell félniük, mert áldott emberek ők. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert a világnak sokféle forgása és eseménye között te velünk voltál, és velünk maradsz. Taníts és köszönjük is, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy ez szerte kell űzön minden félelmet a mi szívünkből. Könyörülj is meg rajtunk, hogy bátorsággal tudjunk életünk minden napján élni, és bizonyságot tenni te rólad. Akárhogy is van a mi sorsunk, segíts, nehogy ezen mérjük le velünk létedet, hozzánk való jóságodat, hanem sokkal te inkább sorsunkat elfogadva, taníts és nevelj bennünket arra, hogy benned bízunk, s a te szavadat komolyan vegyük minden időben. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te eljövendő vagy, gazdag, örömteli, boldog országoddal, mindazokért, akik hisznek te benned. Áldunk és magasztalunk téged ezért. De kérünk, hogy amíg itt a földi utunkat járjuk, maradj mellettünk szent lelked által. Légy vigasztalónk, most különösen azokért kérünk, akik gyászban járnak közöttünk. Emlékezzél meg róluk, és adjad, hogy veszteségüket, amely most őket érte, hadd lássák mégis abból a szemszögből, ahogyan a téged félő emberek tekintenek minden veszteségükre. Ragad meg testvéreink szívét, hogy higgyenek te benned, és keressék, kérjék tőled életük vigasztalását és erejét. Így kérünk téged mindenkiért, minden testvérünkért, mindazokért, akik jelen vagyunk, s akik nem tudtunk eljönni. Köszönjük, hogy nem csak ígéred, hanem meg is teszed, velünk vagy. Áldunk és magasztalunk ezért. Amen.